Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd, vendégünk ma este Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívásunkat. Nem nagyon kezdhetnénk mással, hogy a gazdasági életről van szó, és a gazdasági lehetőségeinkről van szó. A keleti nyitás, Kína-magyar gazdasági kapcsolatai mennyire eredményes ön szerint a keleti nyitás?
Hát attól függ, hogy most Kínát nézzük, vagy a teljes keleti és déli nyitás politikáját. Azért ránk járt a rúd, és nem voltunk szerencsések a keleti nyitás pillanatában, hiszen az orosz-ukrán háború, a törökországi események, a közel-keletnek a lángba borulása az azért elég nehéz helyzetet teremtett. Ugyanakkor Kínával hagyományosan jó a viszonyunk, és minden olyan hír ellenére, ami azt mondja, hogy onnan az olcsó, egyszerű áruk érkeznek, Kínával egy nagyon magas műszaki fejlettségi szintű kereskedelmünk van, ami mindegyik félnek jó, és jelentős mértékben növekszik évről évre.
Egyébként hogy látja, milyenek az esélyünk, hogyha azt nézzük, hogy Kína ugye nyilván mérethatékonysági okból is tárgyal például 16 közel-kelet-európai országgal, tehát nem csak azért, mert így szeretné, hanem ugye ezt a méretet látja, hogy ezt tudjuk, hogy jelentős különbségek vannak. Hol vannak a magyar vállalkozásoknak a lehetőségei, közvetlen kapcsolódási lehetőségei?
Én azt látom, hogy mi még a kínaiaknak a horizontján rajta vagyunk. Egy 5-6 milliós közép-kelet-európai ország az már nem nagyon van rajta. Ővelük már sokkal nehezebben tárgyalnak, de hát valóban óriási méretbeli különbségek vannak. Én azt látom, hogy a magyar cégek egy részének, akik egyébként multinacionális cégekként nőtték ki magukat, mint mondjuk egy Richter vagy egy OTP, ott van lehetőségük közvetlenül is kereskedni, ugyanakkor a cégek nagyobbik részének ez a piac oly módon nyitott, hogyha nemzetközi beszállítói láncokba tud beszállítani, és ezen keresztül éri el a kínai piacot.
Ön személy szerint egyébként mit vár a kínai-magyar gazdasági kapcsolatoktól? Személy szerint úgy értem, hogy az MKIK elnökeként.
Mi minden évben szervezünk egy külföldi, több külföldi utat üzletembereknek, és mindig megkérdezzük, hogy melyik célország az, amit választani kellene, és azt látjuk, hogy a Kína az minden esztendőben ott van. Jövő héten is megy egy delegációnk egyébként belső Kínába. Tehát Kína végtelen népszerű a magyar vállalkozások között, de hát ezt a számok is mutatják, hiszen jelentős a forgalmunk, még akkor is, hogyha ennek egy része Hongkongon keresztül megy, vagy Szingapúron keresztül megy, tehát amit nem is látunk pontosan, meg se tudjuk ítélni, hogy valójában mi az, ami Kínában érkezik meg a piacra.
Ugye, amikor arról beszélünk, hogy Magyarországnak a külgazdasági lehetőségei milyenek, akkor mindenképpen azzal kell számolnunk, hogy változatlanul az Európai Unió a legfontosabb export célterület, ezen belül is Németország. Mekkora lehet az az arány, amit, vagy mi lehet az az egészséges arány ön szerint, amit mondjuk elérhetünk, hogy más irányokba is, például Ázsia irányába kereskedjünk?
Való igaz, hogy 85-86% körül van az exportunk az Európai Unióba, és valóban Németország a legnagyobb felvevő piacunk, különösen, hogyha ezt úgy nézzük, hogy milyen áttételeken keresztül megy, mert amit kiszállítunk Szlovákiába, annak egy jó része aztán megint csak Németországba érkezik meg, ami aztán onnan megy a világpiacra.
Például Kínába is.
Például Kínába is, így van, vagy Latin-Amerikába. Ilyen szempontból mi nagyon erőteljesen benne vagyunk a világgazdaságnak a vérkeringésébe, ezért aztán a kitettségünk sem elhanyagolható. Ugyanakkor, hogy említettem, sajnos a keleti piacokon sokkal rosszabbak a politikai körülmények, mint amit eredetileg gondoltunk volna, vagy hihettünk volna. A háborúk miatt, a konfliktusok miatt. Ebből következően a lehetőséget szerintem nem tudjuk olyan mértékben megragadni, amilyen mértékben jelen van, vagy amilyen mértékben ott van. Tehát ha most arra gondolok, hogy az orosz piacon milyen lehetőségeink lennének, ha az embargó nem lenne itt, akkor egészen másként néz neki a dolog, vagy a közel-keleten nem lenne ez a politikai konfliktus halmaz, ami ott van, akkor bizony egy sokkal nagyobb felvevő piac lehetne a számunkra. Az egészséges arány mindenképpen az lenne, hogyha erősödne a keleti, illetve a déli értékesítésünk, és visszaszorulna valamilyen mértékben, nyilván nem úgy, hogy abszolút értékben, de hogyha csökkenne arányaiban az európai kitettségünk.
Nézzük ugyanezt egy picit másként. Mi ön szerint ma a magyarországi gazdasági növekedésnek a legfontosabb támaszai, hogyha most egy egész más dimenzióban nézzük ugyanezt a kérdést?
Én azt látom, hogy a magyar gazdaságnak ma tulajdonképpen valamennyi makroadata az rendkívül pozitív, és ez a következő 2-3 évben tartható is. Ha csak valami havária nem következik be a külpiacainkon, vagy az Európai Unióban, akkor azt gondolom, hogy ez tartható is. Ugyanakkor mi azt állítjuk, hogy ezt a kegyelmi állapotot arra kellene felhasználni, hogy a tartós növekedést megalapozzuk, a fenntarthatóságot megalapozzuk, amihez viszont nagyon sok olyan közepes és kisméretű magyar cég kellene, amelyek ténylegesen versenyképesek, hatékonyak a nemzetközi piacokon, ennek pedig az egyik föltétele állításunk szerint a tudás és a gazdaság összekapcsolása. Tehát minél több tudásnak a bevitele a gazdaságba, ezért nem véletlen, hogy mi elég markáns álláspontot fogalmazunk meg mondjuk a felsőoktatás kapcsán, vagy a szakképzés kapcsán, mert azt látjuk, hogy ezek a szubkultúrák, amelyek körülveszik a gazdaságot, ezek a gazdaság hatásfoka szempontjából meghatározóak.
Mik a legfontosabb kockázatok növekedési oldalon, mondjuk egy 3-5 éven belül? Ön szerint.
Hát ugye minél messzebb nézünk az időgörbén, annál megtévesztőbb a horizont, vagy annál kevésbé látni pontosan. Én azt gondolom, hogy az egyik ilyen problémánk lehet az a, ha túlfűtjük fogyasztásban a belső gazdaságot. Azt látjuk, hogy van egy elmaradt fogyasztás, amit most a magyar társadalom bepótol, ami helyén való is rendben van, de azért egy túlfűtés is megtörténhet. Ezzel szoros összefüggésben van az, hogy vajon ezt a bérnövekedési ütemet milyen mértékben tudjuk tartani, vagy meddig tudjuk tartani, hiszen ehhez termelékenység és hatékonyság párhuzamos növekedése kellene. Nagyon, nagyon nagy kérdés, hogy az említett alrendszereket mennyire sikerül tényleg gazdaság közelévé tenni, mennyire érti meg mondjuk a magyar felsőoktatás, hogy a jövő útja az a gazdasággal való együttműködés, hogy a szakképzési intézményrendszert mennyire sikerül fölturbozni annak érdekében, hogy legyen elegendő szakképzett munkaerőnk. Ugye ebből aztán megint csak fakad egy probléma, vagy egy veszélyforrás, amit hát most már mindenki lát, és mindenki megfogalmaz, ez a munkaerő, szakképzett munkaerőnek a hiánya, aminek állításunk szerint vannak tartalékai, de amelyek ma már a magyar gazdasági növekedésnek a korlátját jelentik.
Hol van ő szerint a tartalék? Nem is olyan régen, néhány héttel ezelőtt Palóci arról beszélt egyebek mellett itt az arénában a gazdasági növekedés apropóján, hogy például a hatékonyságban szerintük óriási, hogy a magyar élő munkaerőnek a hatékonysága viszonylag alacsony az európai átlaghoz képest, diplomatikusan fogalmazva.
Hát igen, ha meg nem diplomatikusan, akkor egyharmada az osztrákénak. Tehát Ausztriában egységnyi munkaidő alatt egy kisvállalkozás háromszor akkor értéket tud előállítani, mint Magyarországon. Ez nyilván egy ilyen elég merev szabály, vagy merev megállapítás, de összességében megállja a helyét. És ez arra rávilágít, hogy egyértelműen volna a magyar gazdaságnak még növekedési tere, hogyha a versenyképességet, hatékonyságot tudná növelni. Na most ez a digitális tudás, az ipar 4.0, a nyelvtudás, az exportképesség, a hatékonyság növelés. Végigmegyünk, itt vagyunk nem messze az Árpád hídtól, átmegyünk a hídon, és látjuk az útépítés hogyan zajlik, amikor 8-an támasztják a lapátot, és 2-en lapátolnak, vagy 2-en dolgoznak. Tehát a munkaszervezés oldalon is nagyon-nagyon le vagyunk maradva.
Szervezés vagy technológiai oldalon vagyunk lemaradva ön szerint igazán?
Szerintem mindkettőben. És ezt én nem is tennék közéje különbözőséget, mert annak ellenére nem tudott a magyar gazdaság versenyképessége, hatékonysága javulni az elmúlt 10 évben. 2008 óta gyakorlatilag stagnál a hatékonyság növekedésünk. Annak ellenére nem tudott javulni, hogy rengeteg olyan multinacionális cég érkezett, aki a legmodernebb technológiát hozta. Tehát amikor ide eljöttek a nagy autógyárak és befektettek, ők a legmodernebb technológiát hozták, és ez sem volt elegendő arra, hogy kibillentse a magyar gazdaságot ebből a folyamatból, ami azt mutatja, hogy a kis és középvállalkozások, sőt leginkább a mikrovállalkozások, tehát az önfoglalkoztatók, az egyszemélyes foglalkoztatók, azok nagyon-nagyon nehezen tudnak megfelelni a piaci igényeknek. Hát ami meg a technológiát illeti, az meg mindig pénzkérdés. Tehát az, hogy tudok-e venni egy robotot, vagy tudok-e venni egy jobb számítógépet, vagy egy folyamatszabályozó rendszert, az mindig azon múlik, hogy valójában ténylegesen mennyi beruházási felületen van, mennyi pénzt tudok betenni a cégembe.
Ez megint egy visszatérő kérdés, hogy az elmúlt években nagyon sokat hallottunk, nagyon sokat beszéltünk itt a különböző gazdasági műsorainkban a beruházások, arról a beruházásokról, hogy igazából nem indult el, főleg ebben a körben a mikrovállalkozásoknál, kicsiknél, közepeseknél. Miért nem ön szerint?
Hát azért mi ebben nagyon komoly vitákat folytattunk az előző kormányzattal, a 2015-i kormányzatokkal, amikor azt mondtuk, hogy az uniós forrásokat, amelyek egyébként konvergencia források, tehát felzárkózási források, azokat elsődlegesen a gazdaságba kellett volna fektetni. És ez az a kormány, aki hajlandó volt fölvállalni, hogy mintegy kétharmadát, 60%-át az uniós forrásoknak azt a gazdaságba fekteti. De azért mi elvesztegettünk 10 évet. Tehát 2002 és 2010 között Magyarország elveszített egy évtizedet, nem úgy fektette be a forrásokat, ahogy lehetett volna, és miután a 2014-ig már ki volt kövezve az út, ha úgy tetszik, hiszen a pályázatok ki voltak írva, ezért a beavatkozási lehetőség vagy felület is rendkívül szűkös volt.
Vagyis mi az, ami hiányzik a közepes vállalkozásoknak, hogy beruházzanak? Hiszen 2010 óta eltelt 7 év.
Hát ugye mindig abból kell kiindulni, hogy a legfontosabb a piac. Tehát, hogy van-e piaca az adott vállalkozásnak. És piac kétféle létezhet, vagy háromféle létezhet. Nyilván a hazai piac, lehet a külföldi piac áttételesen, tehát beszállítói láncokon keresztül, és lehet közvetlenül. A magyar cégek a külföldi piacokon nagyon gyengék. Kicsi a kapacitásuk, a képességük, a lehetőségük. Beszállítóként egyre terebélyesednek egyébként a szigetek, ha most megnézem Vas megyét, ahogy magával húzza mondjuk Győr-Sopron megye, vagy most már Szalaegerszeg is megjelenik ebben a körben, vagy Báncskiskun megye is meg tudja húzni magával a térséget, vagy Borsodabolyai-Zemplén megye is, de a cégeknek egy jelentős része az csak a túlélésben érdekelt. Tehát nem gondolkozik a holnap utánban, hanem holnapban. És ez egy nagy baj.
Csikán Attila nem is olyan régen itt járt nálunk szintén az arénában, és azt mondta, hogy az egyik fékje a beruházások hullámnak az a bizalom lehet. A jövővel kapcsolatos bizalom. Ezt ön hogy látja?
Én ezt abszolút nem így látom. Mi folyamatosan végzünk kutatásokat a vállalati körben, mégpedig nagyon nagy mintával, tehát 15 ezer céget kérdezünk meg, és 3-4 ezer válaszadó van, tehát választ 3-4 ezer cég ad, ami azért már egy elég pontos képet mutat a gazdaságról. Mi a bizalmi indexben, amióta ezt csináljuk, talán 16 éve csináljuk, most mértük a második legjobbat, vagy tavaly, ez év tavasszán mértük a második legjobbat, most is ki fog jönni pillanatokon belül, tehát én ebben nem érzek, ennek egy kicsit politikai felhangja van, tehát ez a túl gyakran változnak a jogszabályok, meg belenyúl a kormány, ez egyébként meg nem igaz. Tehát ha most valaki belegondol, mikor volt Magyarországon a rendszerváltás után olyan időszak, amikor a költségvetést már tavasszal elfogadták. Amikor az adószabályok, azok nem december 31-én kerültek kihirdetésre, hanem már októberben, novemberben nagyon szépen lehetett őket látni. Vagy lehet őket látni. Tehát szerintem ez egy régi lemez.
Tehát azt mondja, hogy igazából piacra lenne szükség a magyar vállalkozásoknak, hogy ugye beruházzanak. Kinek lenne, vagy ki tudna neki igazából segíteni ebben? Ezt mondta, hogy sok minden hiányzik, technológia, szakértelem, nyelvtudás. Nyilván ez egy nagyon régi történet, gyakorlatilag a rendszerváltás óta lehet azt hallani, hogy a magyar cégeknek tőkére, nyelvtudásra, szakismeretre, piacra lenne szüksége. Mi történik ez ügyben? Szerintem, például az MKIK-nál.
Szerintem ez egy evolúciós folyamat. Tehát ezt a cégvezetésnek fel kell ismernie, vagy tulajdonosoknak fel kell ismernie, és ebbe az irányba kell vinni a cégeket. Én nagyon-nagyon sok olyan céget ismerek, aki az elmúlt évtizedekben, vagy egy-két évtizedben hihetetlen fejlődést ért el, és növekedést tudott elérni, mert ki tudott nőni a saját piacán. Mert olyan alkatrészeket tud gyártani, amilyet a világ legmodernebb technológiája jelent, vagy olyan popszegecset, amivel a Boeingeket építik Amerikában. Tehát van nagyon sok pozitív példa, de hát egy olyan gazdaságban, ahol több mint 1 millió vállalkozás van, hogyha az egyéni vállalkozásokat is ideértjük, ott lehet találni mindenfélét, pozitívat, negatívat, átlagosat.
Ugye említett a szakember hiányt is. Ez ön szerint mennyire fékezi akár a KKV-szektort, akár mondjuk a nagyobb cégeket?
Hát mi csináltunk egy nagyon érdekes anyagot. Tulajdonképpen még nem is nagyon hoztuk nyilvánosságra, még úgy magunk is rágódunk rajta, amiben a migrációnak a gazdasági hatásait próbáltuk megvizsgálni. És amiben leszettük az összes politikai hagyma héjat róla, és pusztán csak a számok oldaláról próbáljuk nézni, és egészen megdöbbentő dolgok jöttek ki. Hát először is ugye háromféle mozgás van az Európai Unión belül, vagy Európán belül. Van egy másik, ami Európába érkezik, mint valódi migráns, és olyan, aki politikai menekült. Most maradva az európai belső mozgásoknál, de az derült ki, hogy a GDP növekedésére kifejezetten erőteljes hatással van az, hogy vajon egy országból a munkaerőnek mekkora része vándorol el, vagy megy el külföldre munkát vállalni. A Balkánnal kapcsolatban olyan számok jöttek ki, hogy ott évi 4-5% GDP növekedést veszítenek el, vagy potenciális növekedést veszítenek el, amiatt, hogy már a Tito Jugoszláviából tömegével mentek ki külföldre dolgozni az emberek, és a legjobb része a munkavállalói körnek, az folyamatosan eltűnik a piacról. Ilyen értelemben Magyarország még egy kedvező helyzetben van, mert nem tudjuk persze pontosan, hogy hányan vannak külföldön, de azt tudjuk, hogy ennek egy része családtag, egy része gyerek, tehát nem mindenki ténylegesen munkavállaló. Minden esetre ez nálunk is, és akkor itt válaszolom meg a kérdését, ez nálunk is legalább 1%-os GDP kiesést jelent évente, és ez nőni fog, erősödni fog.
Milyen ütemben? Épp ezt akartam kérdezni, mi a prognózisok?
Ezt nagyon nehéz megmondani, mert az a kérdés, hogy a munkaerő utánpótlást hogyan tudnánk biztosítani. És erre mi három halmazt látunk. Az egyik a közszféra. Ez egyértelműen politikai döntés kérdése. Tehát, hogy a politika hajlandó-e a közszférában létszámleépítést végrehajtani. A másik ilyen terület azok a mikrovállalkozások, akik egyik napról a másikra élnek, és még a maguk után járó közterheket sem nagyon tudják befizetni. A harmadik pedig hát a közmunkásoknak a köre, akiknek egy része még mindig hadrafogható, vagy legalábbis a reál szférában alkalmazható lenne. Most ezt a hármat kellene nekünk áttekinteni, és ehhez kellene egy nagyon erőteljes felnőtt képzési rendszer. És itt megint egy olyan gumicicához érkezünk, amit mi folyamatosan mondunk, hogy a felnőtt képzés az nem arról kell, hogy szóljon, hogy egy munkanélkülit átképzek valami olyan szakmára, amire egyébként nincs piaci kereslet, mert neki tetszik az, hogy kutya pedikűrös lesz és ezt tanulja meg, hanem piacvezérelt vagy keresletvezérelt felnőtt képzésre lenne szükség, amibe beleértjük azt is, hogy ha valakinek van egy szakmája, akkor a szakmán belüli továbbképzését is biztosítjuk. Tehát ha valaki egy jó hegesztő, akkor, és a cégnél megjelenik az ívhegesztés, akkor biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy ő az ívhegesztést megtanulja, és így lépjen előre folyamatosan a, ha úgy tetszik, a társadalmi ranglétrán.
Ez kinek a felelőssége ön szerint, vagy igen, kinek a felelőssége az, hogy a felnőtt képzésben elköltött forintjaink például olyan helyre menjenek, ahol ezek megtérülnek, tehát a gazdaság számára hasznos munkaerő képződik?
Hát én ezt alapvetően kormányzati felelősségnek tekintem. Nyilván a cégek felelősségét sosem lehet levenni, mert alapvetően a tulajdonos felel azért, hogy a cége prosperál vagy nem prosperál, jól működik, nem jól működik, jó piacon van vagy sem. Ugyanakkor az állami pénzek esetében az állami döntéshozó az, aki eldönti, hogy a forrás merre menjen. És nem akarok senkit megbántani, de hát a felnőtt képzés az korábban egy, sőt még ma is elég erőteljesen a politikai zsákmányszerzésnek a területe volt, ahol különböző hálózatokat építettek ki, különböző pártok, különböző technikákkal, és ezeken a hálózatokon keresztül próbálták a politikai erejüket felhasználni és befolyásolni a társadalom működését.
A szakképzés mennyire támogatja a szakképzés, a szakgimnáziumok, és tehát a szakképzés vagy a rendszer mennyire támogatja azt a jövőképet, amiről ön most beszélt?
Én azt gondolom, hogy amit ebből ki lehet hozni, azt nagyjából ma a kormányzat és a kamarák is kihoznak belőle, ugyanakkor hihetetlen az árral szemben úszunk. Először is azért, mert csökken a gyerekszám, másrészt pedig hihetetlen gyorsan változik a technológia. A gyerekszámban 5 év alatt 100 000 gyerekkel csökkent a középfokú képzésben résztvevők száma 100 000-rel. Ebből 86 000 volt, amely a szakképzésben vett részt, és 14 000, aki a gimnáziumokban. Tehát tulajdonképpen a gimnáziumoknak nem változott a piaci helyzete vagy a súlya, miközben a szakképzésből tömegesen mentek el gyerekek, ami mögött jellemzően az volt, hogy nem akartak kapacitásokat megszüntetni különböző egyébként jellemzően politikai okok miatt, és 2-2,5-es osztályátlaggal indultak el gimnáziumi osztályok. Ez az egyik probléma. A másik probléma az az, hogy a magyar ipar és a szakképzés eltávolodott egymástól. A rendszerváltást megelőzően a nagy cégeknek mind megvolt a maga iskolája. A Videotontól kezdve az Ikaruszon át sorra lehetne ezeket sorolni. És amikor ez az ipari szerkezet megszűnt, összeomlott, akkor tulajdonképpen kiment az oktatás mögül ez a felület, és ezt kell újraépíteni. Ebben egyébként a cégek partnereink, főleg a német tulajdonú nagy nemzetközi cégek, illetve azok a kisvállalkozások, akik egy ilyen élethivatásszerűen vagy küldetés tudattal állnak hozzá a képzéshez, de ez még mindig kevés ahhoz, hogy a magyar szakképzést igazából meg tudjuk mozdítani, holott láthatóan erre van igazán igény. De hát mondhatok egészen megdöbbentő számokat, mi 4-szer annyi szakácsot képezünk, mint amennyire Magyarországnak szüksége van.
Ehhez képest a Balaton környéken állítólag szezonban nincs szakács.
Így van, ehhez képest nincsen szakács. Hát ez mutatja azt, hogy van egy óriási elszívó ereje a nyugat-európai gazdaságnak, és ez egy állandó verseny, mert ha mi emeljük a béreket, ők is emelik. Tehát az élő munka igény az jelenleg folyamatosan nő. Amikor meg azzal kritizálnak bennünket, hogy de majd úgyis a robotok átveszik a munkaerőnek a szerepét, vagy az élő munkának a szerepét, lehet. 20-30 év múlva. Na de 20-30 évig is enni kell valamit, meg pénzt kell adni a családnak.
Mielőtt beszélnénk a robotokról és az automatizáció hatásáról, egy picit maradjunk még a szakképzésnél. Ön szerint, mint az MKIK elnöke szerint, a középfokú szakképzésben mit kellene a diákoknak tanulni?
Hát mi ebben
nem
azt mondjuk...
Nem tantárgyakra gondolok, tehát milyen szakemberekre van szükség a gazdaságnak ön szerint?
Az egyik nagy baja a magyar képzési rendszernek, hogy a különböző képzési szintek, azok nem látják el a feladatukat. Tehát úgy jön ki az általános iskolából egy gyerek, hogy nem tud írni, olvasni, számolni, vagy nem rendelkezik digitális tudással, vagy nem kezdett el nyelvet tanulni. És utána a középfokú képzéstől várjuk el, hogy ezt a egyébként meg nem szerzett tudást majd a középfokú szinten tanulja meg, és hát persze ez megy tovább, mert amikor felsőoktatásba megy, és nem rendelkezik még nyelvvizsgával, akkor kiderül, hogy 65 ezer gyerek nem tudja átvenni a végzettségének megfelelő okmányokat, mert nincsen nyelvtudása. Tehát mi azt várjuk el, hogy mindegyik oktatási szint azt oktassa, ami a feladata. Most, ha van egy szakgimnázium, a nevében is benne van, hogy szakgimnázium, szakot oktat, akkor elsődlegesen a szakmát tanítsa meg. És utána jöhet az általános műveltség. Mind a kettőre szükség van persze, de azt várni, egyébként ez egy nagyon hamis állítás. Azt várni, hogy 10-20 éves távlatba föl tudok készíteni valakit, vagy 30-40 éves távlatba föl tudok készíteni valakit a munkaerőpiacra, az butaság. Azt majd a felnőtt képzésnek kell elvégeznie. Amikor megjelenik egy újfajta technológia, egy újfajta tudás, azt a felnőtt képzésnek kell megoktatnia, míg a középfokú képzésben azt a szakmát kell elsajátítani, és azon a technikai színvonalon, ami éppen ma a piacon rendelkezésre áll.
Ebben az esetben egyébként a nyelvtudás és mondjuk a digitális ismeret az ön szerint szaktudás, vagy az a közismerethez tartozik, amire azt mondta, hogy az a második lépés?
Én azt gondolom, hogy ez közismerethez tartozó tudás. Nem is csak azt gondolom, hanem ebben egészen biztos vagyok. De hát ezt folyamatosan kell tanítani. Tehát nyelvet nem lehet megtanulni 2 hét alatt, az csak a reklámokban létezik, hogy felszeszek egy szemüveget. Hát igen, azt el kell kezdeni az általános iskolában, ott le kell tenni az alapokat, és szépen lépésről lépésre kell előre haladni, nem ismételve, hanem magát a nyelvet megtanulva. A digitális tudás az egy különlegesen izgalmas felület, hiszen hogyha megnézi, mindenkinek van okostelefonja. Kevés kivételtől eltekintve, ezt mindenki használja. De egy Excel táblát megcsinálni, vagy egy Word dokumentumban szavakra rákeresni a programon keresztül, már nagyon kevesen tudnak. Tehát munka végzése nem használjuk azt a tudást, vagy azt az eszközt, ami megvan, hanem szórakozásra. Ez az entertainment kategória, és ezt kellene nekünk behozni a mindennapok szintjén.
Tehát akkor azt mondja, hogy igazából a szakképzésben, mondjuk a szakgimnáziumi képzésben nem feltétlenül fontos, hogy mondjuk a digitális tudást, a munkára alkalmas digitális tudást megszerezzék a diákok.
Én azt gondolom, hogy ez fontos, csak ez úgy néz ki, mint egy régi pince. Ezzel szoktam példálozni otthon, hogy mindent lehordunk, és semmit nem dobunk ki. Tehát mi olyan tudást is tanítunk ma, amire egyébként semmi szükség nincs. Állandóan kritizálnak azzal, hogy amikor egyszer azt mondtam, hogy az Árpádházi királyokat felesleges megtanulni, mert a Wikipédiáról le lehet tölteni. Márpedig ez így van. A Wikipédia használatát kell megtanítani a gyereknek.
Varrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.